mai nap evangélium a Szent Lukács könyvéből való. Egy törvénytudó fölállt, hogy próbára tegye Jézust. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Jézus megkérdezte tőle, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Az így válaszolt, szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint saját magadat. Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz. Válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. Ki az én fele barátom? Erre Jézus így szólt. Egy ember lement Jeruzsálemből Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Véletlenül arra ment egy pap. Meglátta, de elment mellette. Aztán arra ment egy levita. Látta, de tovább ment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Meglátta, és megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte. Magát az embert pedig fölültette teherhordó állatára. Elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, s ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Aki irgalmas volt hozzá, felelte az írástudó. Jézus erre azt mondta neki, menj, és tégy te is hasonlóképpen. Kedves hallgatók, kedves testvérek, egy írástudó jön Jézushoz, és kérdezi azt, ki az én fele barátom. Igazából ennek a kérdésnek az éle, az értelme, a célja az, hogy megtudja, ki nem a fele barátom. Ki az, akit köteles vagyok szeretni? Meddig tart a szeretet parancsának, a fele baráti szeretet parancsának a határa? Kit kell szeretnem, és ki az, akit már nem vagyok köteles szeretni? Hol van a határ? Abban az időben, amikor Krisztus élt, nagyon sok vita volt erről, hogy ki számít fele barátnak. Meddig tart a fele baráti szeretet kötelezettsége? És általában úgy magyarázták, hogy a saját népünkhöz tartozók, ők a fele barátok. Egy helyen a Talmudban ezt olvassuk, eretneket, feljelentőt, hitehagyót, taszíts le, ne segítsd föl. Általában tehát itt húzták meg a határt, a fele barát a népünk fiait jelenti. Persze, Jézus korában a rabbik nagyon jól tudták azt, hogy a Biblia előírja az idegennek a segítését is. Olvassuk újra és újra a Szentírásban, hogy szeresd az özvegyet, az árványt, az árvát, a jövevényt, az idegent, mert te magad is idegen voltál Egyiptomban. Abban az időben ezeket a parancsokat nagyon szűk keretbe, értelmezési keretbe foglalták, és megkülönböztették 2 olyan típusát az idegeneknek, akikre ez a parancs vonatkozik. Mégpedig a közöttünk lakó idegen, aki legalább 12 hónapja már a Szentföldön élt, illetőleg az igaz idegen, így nevezték, aki áttért Izraelnek a hitére. Ezt a két csoportot tekintették olyannak, aki fele barátnak számít, akire vonatkozik a szeretet parancs. Természetesen nem csak ilyen rabbik léteztek Krisztus korában, voltak nagyon tágan és nagyon nyitottan gondolkodó tanítók is. Ilyen volt például Hillél rabbi, akihez egy alkalommal egy római katona odajött, és azt mondta neki, annyira bonyolultak, olyan hosszúak a zsidók törvényei, nem tudja őket végighallgatni. De ha addig, amíg ő fél lábon áll, Hillél elmondja neki a zsidó törvény lényegét, akkor nagyon szívesen meghallgatja. Mire Hillél elmosolyodott, azt mondta a katonának, hogy álljon fél lábra. A katona fél lábára állt, a rabbi pedig megszólalt, azt mondta, amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, azt te se tedd másnak. Ez az egész törvény. A többi csak magyarázat. Voltak ilyen nyitott gondolkodású rabbik, akik nagyon jól tudták, hogy az egész törvénynek a lényege a szeretet, minden embertársunk felebarát, amit nem akarunk, hogy magunknak megtegyenek, hogy nekünk tegyenek, azt mi se tegyük senki másnak. Voltak, akik látták az isteni törvény egyetemes mindenkire vonatkozó érvényét, azonban nem ez volt az általános gondolkodásmód, ezért kérdezi az írástudó, ki az én felebarátom. Jézus erre a kérdésre nem egy elméleti választ ad. Nem azt mondja, hogy mindenki felebarát. Mert egy elméleti válaszra nagyon könnyen vitázhatott volna ez az írástudó. Ő nagyon otthon volt az ilyen elméleti vitákban, rengeteg ószövetségi idézetet hozhatott volna, ami talán úgy gondolta, az ellenkezőjét bizonyítja. Jézus nem egy ilyen elvi választ ad, hanem elmond egy történetet, becsalogat egy történetbe. Amikor egy gyerek meghallja ezeket a mágikus szavakat, hogy egyszer volt, hol nem volt, hirtelen, mintha elfelejteni azt, hogy hol is van, és kicsoda ő, belecsöppen a mesébe, az elbeszélésbe. És a mese ő vele történik meg. Ebbe a különleges világba, a történetnek a világába szinte becsalogatódik. Minden jó történet ilyen. A felnőtt ember is, ha egy igazán művész ilyen megalkotott, mély, mondani valójú történetet hall, kicsit elfeledkezik arról, hogy ki is ő, ő vele magával történik meg az, amit az elbeszélő elmond. Hogy milyen hatása van egy ilyen történetnek, gyönyörűen ábrázolja ezt a Bibliának az egyik legerőteljesebb példabeszéde, amelyet az Ószövetségben hallunk. Elbeszéli a Biblia, hogy Dávid király egy borzalmas bűnt követett el. Az egyik legfőbb tisztjének, a hetita Úriásnak, amikor az éppen távol volt egy háborúban, a feleségét elhozattatta magához, mert meglátta, megtetszett neki. Katonákkal elhozattatta, és hetekig az asszony ott volt Dávidnak a palotájában. Aztán a havi tisztulása idején az asszony hazament, és nem sokkal később üzent Dávid királynak, hogy gyermeket vár. Dávid pedig megijedt, elsőre azt gondolta, hogy hazahívatja Úriást, és akkor azt fogja gondolni, hogy tőle van a gyermek. Azonban Úriás talán valamit meghallott a szóbeszédből, ami Jeruzsálemben terjedt, nem ment be a felesége házába, nem volt hajlandó a saját otthonában aludni, hanem az utcán, a küszöb előtt aludt kint, szabad ég alatt. Dávid másnap este próbálta leítatni, ilyen módon rávenni, hogy a saját otthonába hazamenjen, de Úriás erre nem volt hajlandó. Ekkor Dávid egy borzalmas dolgot tett. Írt egy levelet a hadsereg vezérének, Joábnak, hogy állítsák Úriást a legelső csatasorba, és aztán hagyják egyedül, hogy meghaljon. És ezt a levelet, a saját halálos ítéletét Úriás maga vitte el a főparancsnoknak. Valóban így is történt. Úriást egyedül hagyták a következő csatában, és Úriás valóban elesett. Nem sokkal később Dávid király feleségül vette Úriásnak a feleségét, Betsabét. Nem kellett ehhez nagyon sok fantázia Jeruzsálemben, aki nyitott szemmel járt, az nagyjából látta, hogy itt mi történt, hogy Jé Úriás meghalt, és a feleségét már is a király feleségül vette. Sőt, egy gyermek is útban van. Nem kellett ehhez nagyon nagy fantázia, hogy valaki kitalálja, mi lehet a háttérben. Mégsem mert Dávid királynak szólni senki. Egyes egyedül a próféta Nátán az, aki bemegy Dávid királyhoz. De ő sem meri neki, vagy ő sem akarja egy az egyben elmondani Dávid király bűnét, hanem ehelyett elmond egy történetet. Azt mondja, Uram király, bebarangoltam az országot, és egy szörnyű dolgot láttam. Egy helyen élt egy szegény ember, akinek volt egyetlen kis kecskegidája. Úgy szerette, mintha a saját lánya lett volna. A feje mellett aludt, a tányérjából evett, a poharából ivott. És nem messze onnan volt egy dúsgazdag ember is, akinek százával voltak állatai, juhai, tevéi. És a gazdaghoz jöttek vendégek. A gazdag nem akarta egyik állatát sem levágatni. És elküldte a katonáit a szegény emberhez, akinek az egyetlen kis kecskegidáját leölték, és azt készítették el vacsorára. Dávid király, hogy ezt meghallotta, fölpattant, azt mondta, aki ezt tette, az halál fia. Mire Nátán azt mondta a királynak, te vagy az az ember. Mert látod, az Úristen neked bőségesen adott vagyont és adott feleségeket is. Ha kellett volna, még adott volna többet. És te elvetted Úriásnak az egyetlen feleségét, őt pedig megölted. Dávid nagyságát mutatja az, hogy azonnal belátja. A bűnét leborul, és azt mondja a prófétának, kérd az Urat, hogy irgalmazzon nekem, vétkeztem az Úr ellen. Minden igazán jó történet ehhez hasonló, becsalogatja az embert. Nem veszi észre a hallgató azt, hogy tulajdonképpen ő róla szól a történet. A történet főszereplője ő maga. És a történet csúcspontján a hallgató kimond egy ítéletet, ahogyan Dávid is kimondta, aki ezt tette, az halál fia. És csak utána döbben rá, hogy ezt az ítéletet tulajdonképpen önmaga fölött mondta ki. Jézus történetei is ilyenek, becsalogatják a hallgatókat, jelen esetben becsalogatja ezt az írástudót. Tulajdonképpen a főszereplője ennek a történetnek ő. Ő az, aki majd ki fogja azt mondani, hogy az volt felebarát, aki irgalmas szívű volt ehhez a véresre vert emberhez. Jézus nem elméleti választ ad, amelyet íróasztalnál ülve meg lehetne válaszolni. Mert erre a kérdésre, hogy én felebarát vagyok-e, erre mindannyian az életünkkel válaszolunk nap mint nap, azzal, amit megteszünk, vagy amit nem teszünk meg. Jézus nem elméleti szinten akar választ adni. Becsalogatja az írástudót ebbe a történetbe, hogy kimondja a saját maga ítéletét, hogy rádöbbenjen arra, mennyire nem felebarátként viselkedik az életében igen gyakran. Kedves testvérek, minket is hívogat ez a példabeszéd, nekünk is fölteszi a kérdést, vajon én felebarát vagyok-e? A tetteimmel tudom-e ezt nap mint nap bizonyítani? Azokhoz az emberekhez, akiket a gondviselés én mellém állít, tudok-e Isten irgalmával, szeretetével, segítséggel fordulni? Egy pillanatnyi csöndben, amíg hallgatjuk az éneket, mindannyian gondolkodjunk el erről.
Mester, hol lakol? Jézus. Krisztus, merre jársz? Mutasd meg, hogy hol van az ország, Mester, hol lakul, kérünk válaszolni, hogy merre visz az Úr. Jöjjenek hozzám, lássátok, jöjjenek hozzám, kik megfáradtatok.
Hallgatók, kedves testvérek, a mai nap evangéliumáról elmélkedünk, az irgalmas szamaritános példabeszédéről. Így kezdődik a példabeszéd: egy ember lement Jeruzsálemből Jerikóba. Egy ember. Nem tudjuk meg, hogy ki volt ez az ember, egészen a példabeszéd végéig nem derül ki, hogy zsidó volt, vagy pogány volt, vagy szamaritános. Hívő ember, vagy nem hívő. Nem derül ki, hogy ki volt ez az ember. Jézus tulajdonképpen már ezzel az első szóval válaszolt az írástudó kérdésére. Akárki is volt ez az ember, teljesen nyilvánvaló, hogy egy véresre vert, félholtan otthagyott emberen segíteni kell. Az igazi kérdés nem az, hogy ki az én felebarátom. Hogy én válogassak az emberek között, hogy kit szeressek, és kit nem kell szeretnem. Az igazi kérdés az, hogy lesz-e, aki segít. Hogy én felebarát vagyok-e. És erre mindannyian az életünkkel válaszolunk nap, mint nap. A Jeruzsálem és Jerikó közötti út egy nagyon veszélyes útszakasz volt, ugyanis Judea pusztáján vezetett át, dombok között. Nem voltak települések, nagyon könnyen rablók el tudtak rejtőzni a dombok mögött, és rajta ütni az egyedül arra utazókon. Így is nevezték ezt az utat, véres út, a nagyon sok rajtaütés miatt. Félholtan ott hagyják ezt a szerencsétlen embert. Drámai képet fest Jézus az ő helyzetéről, véresen félholtan fekszik az út szélén. És így folytatja a történetet, véletlenül arra ment egy pap. Érdekes ez a megjegyzés, hogy véletlenül. Talán arra utal, hogy ez a pap azt gondolta, hogy ő véletlenül van ott, jöhetett volna egy órával előbb, jöhetett volna egy fél nappal később, amikor már talán ennek az embernek a dolga valahogyan megoldódik, amikor már nincs itt. Gondolhatta azt, hogy nekem semmi közöm ehhez az emberhez, én itt sem voltam, engem senki nem látott. Valójában pont nem véletlenül ment arra, hanem azért, hogy segítsen. Másodszor arra megy egy levita. Vagyis Jézus a vallásnak két hivatalos képviselőjét vonultatja föl, akiknek szent kötelessége lett volna, hogy a felebaráti szeretetet gyakorolják. A levita templomi szolga volt, aki a templomot takarította az áldozatoknál, segített, talán a mai sekrestéshez, templomtakarítóhoz, egyházközségi képviselőtestület tagjaihoz hasonlíthatnánk. S harmadiknak arra megy egy szamaritánus. A szamaritánusok egy olyan népcsoporthoz tartoztak, akiket a korabeli zsidóság jobban lenézett, mint a pogányokat. Ők ugyanis pogányokkal összekeveredett zsidók voltak, akik föladták a vallásuk tisztaságát, félig meddig asszimilálódtak, beolvadtak. Sirák fia könyvében olvassuk, hogy két nép van, akit gyűlölök, s a harmadik már nem is nép. És aztán felsorolja a két népet, amelyet gyűlöl, a filiszteusok és az edomiták, és a harmadik, amelyik nem is nép, azt mondja, az az ostoba nép, amely Szíkemben lakik, vagyis a szamaritánusok. Keverék népség voltak, nem is tekintették őket igazi nemzetnek. Jobban lenézték őket, mint a pogányokat. Jézus ezt a szamaritánust állítja példaképül. Ő az, aki irgalmas lesz a véresre vert emberhez. Azt mondja Jézus, meglátta és megesett rajta a szíve. Simon Weil azt írja erről a mondatról, hogy talán a felebaráti szeretetnek a leggyönyörűbb rövid leírása a világirodalomban. Szeretni valakit ezt jelenti, mint meglátni. A szemem ablakain át beengedni a másik fájdalmát, szenvedését, hogy nekem is fájjon. És aztán már természetes lesz ezen a közös fájdalmon segíteni. A szamaritánus beengedi a véresre vert ember fájdalmát, megrendül, megesik rajta a szíve. És azonnal segít, megmossa a sebeket, olajjal megkeni, tépést csinál a saját ruhájából, fogadóba viszi, ő maga ápolja, még pénzt is ad a fogadónak, sőt ígéretet is tesz, hogyha többet költene, azt is utólag majd megfizeti. Jézus a példabeszéd végén megfordítja a kérdést, ki lett fele barátja annak, aki a rablók kezébe esett. Az igazi kérdés ez, hogy én fele barát vagyok-e? Én ember vagyok-e? Erre a kérdésre mindannyian csak az életünkkel válaszolhatunk. Kedves hallgatók, kedves testvérek, erre hív minket ez a mai evangélium. Nap mint nap, az életünk minden pillanata, minden órája, találkozása arra való, hogy szeressünk. Erre teremtett minket a végtelenül szerető Isten, hogy az életünket odaadjuk. Minden ember, akivel összehoz minket, a gondviselés az életünk útján egy lehetőség arra, hogy ő benne az Isten képmását meglássuk. Segítsen bennünket ebben, Szentlélek Úristen, a szeretet lelke és Szűzanyának a közbenjárása. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat hangzott el.